Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Mai adásunkban hagyományos gyümölcsészetről beszélgetünk dr. Szani Zsolttal, aki többek között azt is elárulja nekünk, hogy mely fajták a magyar gyümölcsészet legrégebbi elemei. Gyűjtő útjai során hol talált történelmi gyümölcsfajtákat Erdélyben, egyáltalán hogyan nézett ki a régi magyar gyümölcsös kert, és mit kell tudni a gyümölcsről a táplálkozás kultúránkban. Mint ismeretes, a fa az idő, élet és halál szimbóluma. Az ősi magyar hitvilágban is a világ szféráit köti össze a gyökértörzs korona hármas. Verbális emléke a népmesék világfájában élt tovább. Emlékeztet Szani Zsolt, a történelmi alma és körtefajták a Kárpát-medencében a népi fajta ismeret és használat tükrében című doktori munkájában. Hozzáteszi. A fa szimbólum a modern ember tudatalattiához is erősen kötődik. Más tudományterületek is felhasználják ezt. A gyermekpszichológia egyik alkalmazott alapmódszere a farajzanalízis. Erre is kitérünk a mai fél órában. Tartsanak velünk! Mai vendégünk neve a régi fajták megőrzése érdekében folytatott nemzetközi munkája kapcsán több helyen előfordul úgy, mint pomológus vagy gyümölcsész szakértő. Halljuk azonban magát, Szani Zsoltot, hogyan határozza meg foglalkozását.
Szani Zsolt vagyok, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnál dolgozom, a Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Kertészeti Növények Fajta Kísérleti Osztályán. Itt a feladatom az újonnan nemesített, honosított gyümölcsfajtáknak a vizsgálata, tehát modern gyümölcsfajtákkal foglalkozom, de a saját kutatási területem, amivel foglalkoztam, az a Kárpát-medencének a régi gyümölcsfajtái, illetve az, hogy hagyományos közösségekben ezeknek hogyan vették hasznát, hogyan éltek együtt ezekkel a fajtákkal. Többet foglalkoztam almával, körtével, kajszibarackkal, dióval. Budakeszin élek, a munkahelyemnek a központja Budapesten van, Erdélybe pedig a néptánc vitt el, és itt figyeltem fel, csodálkoztam rá, hogy egyes tájak mennyire gazdagok régi gyümölcsfajtákban.
Mikortól vizsgálja elődeink gyümölcstermelési kultúráját?
Az 1990-es évek második felében kezdtem el foglalkozni a témával, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatójaként, egykori kertészeti egyetem. Különböző történeti rétegei vannak a magyar gyümölcsészetnek. A legrégebbi emlékeket maga az anyanyelvünk hordozza, hogy mióta ismerünk egy-egy gyümölcsfajt, arról úgy alkothatunk képet, hogy megvizsgáljuk, hogy ezek az elnevezések alma, dió, kökény, melyik rétegéhez tartoznak a nyelvnek, és tudjuk azt, hogy számos gyümölcsfajtnál a honfoglalás előtt ismertünk, és úgy érkezett a magyarság a Kárpát-medencébe, hogy már ismerte, használt vette egy-egyes gyümölcsfajoknak, illetve vannak olyanok, amiket a Kárpát-medencében ismertünk meg, és mondtunk be a gazdálkodás körébe.
Nyelvészeti adatokon kívül mi alapján lehet még vizsgálódni ez ügyben?
Régi középkori iratok említenek már gyümölcsfajtákat. Ezeknek nem mindig a pomológiai volt a célja, gyakran birtokperek, birtokok határának a megállapítása volt, és egy-egy idős gyümölcsfa, amelyik akár több száz évet is meg tudott tenni egy körtefa, mint a határjel került megemlítésre. Illetve a később évben születtek szakirodalmi források is. Az első magyar nyelvű kertészeti könyv, ami fennmaradt, ez Lippai János által írt Pozsonyi kert, 1667-ben jelent meg nyomtatásban.
Hogyan nézett ki a régi magyar gyümölcsös kert, hogyha jól tudom, az egyházaknak is szerepe volt a gyümölcstermesztésben?
A hagyományos gazdálkodási módok igyekeztek mindig alkalmazkodni a táji adottságokhoz, emiatt nagy tájanként eltérő módon illeszkedett a gyümölcstermesztés a gazdálkodásba. A síkvidéki folyók mentén jellemző volt az átéri gazdálkodás keretében a gyümölcsös fáknak a haszonvételei, így gyakran egész gyümölcsös szigetekről beszéltek a régiek. A dombvidékeken pedig igyekeztek azt a gazdasági helyzetet kihasználni, hogy kalászosok termesztésére kevésbé alkalmas talajokon, tehát meredek oldalakon, sekélytermelőre, sokkal ott gyümölcstermesztéssel hasznosítani az ilyen területeket. Az egyháznak is nagy szerepe volt erről. Tudjuk, hogy azokat az egyházi rendeknek kolostoroknak célkitűzése volt, hogy gazdasági függetlenségük is legyen, emiatt gazdálkodtak a tevékeny rendek, kolostorkertek voltak, itt is nemesítettek gyümölcsfajtákat, ami tovább került a paraszti gazdálkodásba is, például ilyen a Magyarország északi részen a barátszilva, ami valószínűleg a ferences barátokra utal, hogy tőlük kerülhetett át.
És mely fajták a magyar gyümölcsészet legrégebbi elemei?
Erre nehéz választani, de hát példaként tudnék felhozni az alma fajták körülbelül azokat, amelyik a Kárpát-medencében is honos Malus silvestris vért hordoznak nagy részben, tehát ilyen erdei vadalma vért hordoznak, ilyen például a batul, vagy említhetném a pónikot, amelyik már nagyon korán előfordul írott forrásokban. A pónik nevű település már az 1200-as évektől ismert a Kárpát-medencéből. Tóth Ferenc, erdélyi kutató is innen származtatja a pónik almát, de már a Döbrentei kódex is említi, ami egy 1508-ban készült kódex, és tudjuk, hogy ez egy még korábbi kódexnek a másolata. Talán a legelterjedtebb és legközismertebb az erdélyi almafajták közül a batulalma, amit Székelyföldön, valószínűleg a fajta keletkezési vidékén Batúr almának is ejtenek sokan, de ismerték narancsalmaként, üvegalmaként is. Ez egy kerekded, zöldes-sárga lapszínű alma, éretten sárgává válik, és a napsütötte oldala egy kis piros bemosódást is kaphat. Nagyon sok változata alakult ki a Batúr almának, mosolygó Batúr, zöld Batúr. Ez mind beszélő fajta név, a változatnak egy tulajdonságára utal. A mosolygó Batúr azt jelenti, hogy több szebb piros fedőszín kap a fajta. Magyarországon szeptember folyamán szedhető és februárig tárolható ez az almafajta, kellemes, savas, édes íze van, nagy növekedési erője, fája viszont idősebb korban jellegzetes csüngő koronaformát vesz fel, a nagy termések súlya húzza le a koronáját. A pónikalma szintén egy zöldes-zöldes-sárga alapszínű fajta, piros fedőszín nem nagyon kap, egy lapított gömbölyded formája van, és további érdekesség, hogy a Corvinus Egyetem kertészettudományi karán a gyümölcstermő növények tanszékén vizsgálták be a Kárpát-medence nem felelhető régi almafajtákat, és megnézték a ma az almatermésztést veszélyeztető három fő betegséggel, a varrasodással, lisztharmattal, a tűzelhalással szemben ellenálló képességet, és a pónikalma a között a hat almafajta között volt, amely bizonyos szintű ellenálló képességet mutatott ezekkel a betegségekkel szemben. De az erdélyi almafajták közül még ebbe a körbe került a tordai piros kávil, vagy szintén az erdélyben megtalálható szercsikalma, vagy sikulai alma.
Mennyire fellelhetők ezek manapság úgy itt Erdélyben, mint az egész Kárpát-medencében az úgynevezett tiszta fajok, tehát hogy mennyire keveredtek a modern gyümölcsfajtákkal, hogy néz ki a mostani kép?
A modern gyümölcsnemesítés jól meghatározható genetikai forrásokat használ fel, és a genetikai módszerekkel ezek vizsgálhatók, megerősíthetők. A régi fajták rohamosan tűnnek el. Példaként hoznám fel a marosszéki piros párizsalmát. Ez az almafajta egykor olyan elterjedt volt, és olyan fontos volt a gazdák megélhetésében, hogy Maros vármegye régi címerében is szerepel. Ez a fajta ma már elvétve fordul csak elő, nagyon nehezen felelhető, tehát ez egy jó példa arra, hogy milyen könnyen el lehet veszíteni régi fajtáinkat, ha nem ügyelünk rájuk.
Visz a lábam, nem fogy az út, merre menjek, nem fogy az út. Aki egyszer útnak indul, nem fordul meg, se fordul. Visz a lábam, nem fogy az út, merre menjek, nem fogy az út. Aki egyszer útnak indul, nem fordul meg, se fordul.
Da da da.
Natura stúdió vendége Szani Zsolt, akivel hagyományos gyümölcsészetről beszélgetünk.
Megváltozott az életmód, illetve a gazdaság szerkezete. A gyümölcs korábban alapvető élelmezési cikk volt, sokszor a nagy családoknak segítette a kitelelését vagy a megélhetését. Ma pedig már egyre inkább csak a táplálkozásunk választékát bővítő élelmiszer a gyümölcs, és a gyümölcs termesztés súlya a családok önállátása köréből áthelyeződött a nagyüzemi termesztésbe, illetve a nagyvárosok piacait ellátó üzlethálózatokba. De ettől még ügyelni kéne ezekre az értékekre, mert számos olyan értéket hordoznak számunkra közvetlen gazdasági haszonvételen túl is, ami mással nagyon nehezen helyettesíthető. Itt említenék néhány olyan példát, ami nagyon jól közismert, tehát ajánlják a régi fajtákat, mint genetikai forrásokat a kutatáshoz, idegenforgalmi helyi termékek készítésében való értékén, de ezen túlmenően én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha egy fiatal egy gyermek megismeri a saját szűkebb szülőföldjének a tájfajtáit, akkor tudatosul benne ennek a környezetnek egy-egy egyedi tájértékkel. Ha bárhová látogat el a nagyvilágba, tudni fogja, hogy milyen egyedi értéknek az ő szülőföldjének, ami máshol nem lehető fel. Megismeri a saját kulturális örökségét, vagy a világbájnám észéről kap híreket, tudni fogja, hogy mik azok az egyedi jelenzők, amit csak az ő környezetében találhat meg. Ezen túlmenően, amit én nagy értéknek tartok, az erdélyi hagyományos kertekben felelhető régi fajtán, hogy ezek ott vannak a kertekben megőrizve. Nem kell elmenni egy fajta gyűjteménybe, kerítés mögött keresni a fajtákat, hanem megtalálhatók a származási vidékükön. Otthon a családban a szülők, vagy még inkább a nagyszülők ismerik annak a módját, hogy ezeket a fajtákat hogyan kell termeszteni, tehát nem tanfolyamokon vagy iskolába kell ezt sajátítani a szakismeretet, a tudás átadás családon belül meg tud történni. Ez nem áll rendelkezésre már a világ minden részén. Azon kívül nagyon fontosnak tartom, hogy ha valahol van házi kert gyümölcsfákkal, ott a szülői, vagy inkább a nagyszülői mintát láthatják a gyermekek. Bevonhatók a házi munkába, családon belül, a maguk szintjén, ami még nekik is örömet okoz és önbizalmat ad, és ráneveli őket munkára, a munkához való erkölcsi viszonyulásra. Tehát, hogy az anyagi haszonvételen túl számos más nem materiális, immateriális javat tud biztosítani egy-egy család közösség számára egy régi fajta, illetve egy hagyományos gyümölcsös.
Mit érdemes tudni a hagyományban a gyümölcsfogyasztásról a magyar táplálkozás kultúrában?
Tehát a gyümölcsnek a táplálkozásban ma betöltött szerepe alapján nem lehet megítélni a korábbi fontosságát. Szűkösebb volt az élelmiszerellátás, nagyobbak voltak a családok, nagyon nagy jelentősége volt a családon belül megtermelt és esetleg jól tárolható vagy tartósító gyümölcsnek is, ami a téli táplálék ellátását, az élelmezését segítették ezek a régi fajták, amik extenzívebb, tehát külterjesebb körülmények között is megbízhatóan teremtek és bőven teremtek évről évre. Nem a marketing értékek domináltak elsődlegesen, hanem egy fajtának a megbízhatósága nagyobb érték volt adott esetben.
Beszéljünk kérem egy kicsit a gyümölcs szimbolikai vonatkozásairól. Ugye megjelennek a népmeséinkben, költészetben. Milyen metaforikus jelentéssel bírnak?
A gyümölcs megjelent az ember élet minden pontján is, tehát az ünnepekben is. Egyrészt az ember élet forduló pontjai köthető ünnepekben, illetve a naptári ünnepek során is. Így megemlíteném például a karácsonyt. Magyarországnak a déli vidékén, a Kárpát-medencének északibb részén ismert az a szokás, amikor egy szép piros almát külön félretettek a karácsony asztal részére, ez ott volt a karácsonyi asztalon, és a vacsora végeztével a családfő annyi gerezre vágta fel az almát, ahány családtag volt, és mindenki elfogyasztotta a maga szeletét. Meggyőződésük szerint ez segítette a következő év folyamán összetartani a családot, illetve olyan hiedelem is fűződött hozzá, hogy ha valaki eltéved, elveszik, ennek a segítségével talál majd vissza a családjához. Székelyföldön volt szokás, hogy egy legény a lányos házhoz járva, udvarolva már komolyabb közeledési szándékát tudatta a családdal, akkor őt egy piros alma várta az asztalon. Ha ez az alma egészben volt, akkor azt jelenti, hogy a család elfogadja az ő közeledési szándékát. Ha fel volt vágva szeletekre, akkor pedig azt, hogy nem érdemes erőltetni tovább ezt a szándékot. Ez egy paraszti etikett. Közvetítőként használták fel a gyümölcsöt, hogy az udvarlásnak az elfogadását, elutasítását kifejezzék, nem hoztak senkit megszégyenítő helyzetbe. Nem kellett a legénynek egy előre nem látható helyzetben kimondani a szándékát, illetve a lánynak nem kellett direktbe igent vagy nemet mondani. Ez egy nagyon tapintatos, egymásra odafigyelő módja a kommunikációnak. az ünnepek köréből még mindenképp érdemes megemlíteni Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét, március 25-ét, a katolikus egyház Jézus fogantatását köti ez a naphoz. Ez az időszak volt hagyományosan a gyümölcsfák oltásának az ideje, amikor jellemzően hasítékoltással oltották be a fákat. Az én emberlélet fordulópontjai közül megemlíteni már a születéskor, régen az első fürdetővízbe raktak gyümölcsöt, lányoknál általában egy piros almát, ami az egészséget, szépséget szimbolizált, és remélték, hogy ezeket a tulajdonságokat kölcsönzi majd a gyümölcs a gyermeknek, illetve a fiúk esetében egy diót, hogy mert a dió egy kemény termés, és aminek keménynek kell lenni, az olyan kemény legyen majd később az élete során. Az udvarlás során a piros alma, mint szerelmi szimbólum megjelent, illetve a lakodalmak során is a vőfélboton egyéb helyeken megjelenhetett.
Milyen árulkodó kifejezések ismertek, például az alma és a körte vonatkozásában a szellemi kultúrában?
Itt fontos megemlíteni, hogy ha ma egy új gyümölcsfajtának nevet adnak, ezzel már igyekeznek egyfajta reklámot is biztosítani a fajtának, tehát a fajta neve Giant, Super, Top, igyekeznek minél szebb jelzőkkel beszélni róla. A paraszti hagyományokban beszélő neveket adtak a fajtának. Igyekeztek egy-egy nagyon jellemző tulajdonságát megragadni a fajtának. Utalhatott ez az érési időre, például árpával érő körte, ami árparatás idején érik, vagy Szent Iványi, amivel Szent Ivánkor érik. Illetve ez elmehetett egy inkább tréfásra vagy pajzánap hangulatok irányába, ilyen például a bakbűzvackor, ami felelhető a Kárpát-medencének a keleti végén, udvarhelyen, de ez a fajta megtalálható a Kárpát-medence nyugati végén is, mint bakszar körte. Ennek az oka valószínűleg az lehet, hogy a székelyeket a honfoglalás után a gyepük védelmére telepítették le, és ahol a székelység előfordult, ott a mai napig ilyen refugium vidékeken megtalálható a fajta, de akár beszélhetnénk a pina bűzvackorról is.
Aki egyszer út, aki
stúdió vendége Szani Zsolt, akivel hagyományos gyümölcsészetről beszélgetünk. Gyűjtő útjai során mely vidékeket kereste fel?
Ahova nagyon szép élményeim kötnek, ez Székelyföld, különösen Háromszék és Udvarhelynek a falvai, Kalotaszeg. Mezőségre is nagy örömmel jártam, de ez egy gyümölcsben szegényebb vidéknek találtam. És számos olyan vidéke van Erdélynek, ahol nem jutottam el, de érdemes lett volna szintén többet járni. Erdélynek a hagyományos gyümölcskertjei nagyon gazdagak régi gyümölcsfajtákban. Máramarostól a csángó vidékekig mindenhol be lehet botolni ilyen fajtákba, a legváratlanabb helyeken is. Tehát Erdélynek a leghidegebb vidékei közé tartozik a kászonok. De még itt is van gyümölcs termesztés, példaként említeni meg a sólyomalmát, a téli csíkos sólyomalmát, amit azon a vidéken gyümölcs termőfajtaként ismernek, de ez Magyarországon a nem nemzeti fajta jegyzéken regisztrálva van, mint a magjával az almaoltványok számára alany biztosító fajta. Ami számomra meghatározó élmény volt, hogy azok az idősebb erdélyi gazdák szinte kötelességüknek érezték azt, hogy a tudásukat átadják, hogyha valaki érdeklődik. Soha nem kértek ezért ellenszolgáltatást, a legnagyobb dolog időben is a munkájukat félbehagyva készek voltak tanítani. Számomra lenyűgöző volt, hogy egy-egy parasztpomológus 100 vagy még több gyümölcsfajtát ismer. Ezzel egy ma egyetemet végző fiatal is nehezen tudna versenybe szállni. Tehát ezek az emberek a rájuk bízott gyümölcsfákkal, földdel, tudással úgy foglalkoztak, mint gazdák. Nem a tulajdonosának tekintették magukat, hanem a gazdának, mint egy felülről kapott javak, amikkel nekik jól lehet ráfárkodni. De ez egészen a gyümölcsfák oltásának a szokássági elmegy, hogy én nem találtam arra példát, hogy bárki egy-egy falunak az oltóember az oltásért pénzt kért volna, vagy anyagi ellenszolgáltatást. Úgy tekintették, hogy az élet az felülradatot, ők csak ezt újra kombinálni segítik, ezért nem kérhetnek érte pénzt. Kalotaszegen beszéltem olyan idős emberrel, a falujának az oltóemberével, aki egy tavaszi reggelen elköszönt a feleségétől, hogy átmegy a szomszédba beoltani a fát, mert hívták. Beoltotta a fát, és természetesen megköszönték a munkáját egy pohár pálinkával. De ezt meglátta a következő szomszéd is. Kézről kézre adta a falu egész nap folyamán, és délután haza kellett vinni az öreg urat a sok oltás és a sok pohár pálinka elfogyasztása után. Erdély is a gyümölcsfajta ismerettel foglalkozó szakembereknek nemzedékeit sorát adta a tudomány számára, így a régiek közül mindenképpen meg kell említeni a Bodor családot, Nagy Ferencet, illetve a 20. század második felében tevékenykedő Veres Istvánt, Palocsai Rudolfot, illetve van utánpótlás is, mert a Szapjánc Egyetem Márosvásárhelyi karán dolgozik Bandi Attila, aki a Székelyföldön honos diópopulációból próbál kiemelni olyan alakokat, amelyek ígéretesek lehetnek az erdélyi diótermesztés számára. Az erdélyi gyümölcsészetnek egy fontos központja volt Kolozsvár, és a Kolozsvár közelében található faiskolák. Illetve még meg lehet említeni Csombordot, ahol működött a nagyenyedi kollégium, és hogyha egy fiú jó eszű volt, akkor a kollégiumba került és tanító vagy egyház lett belőle, a kicsit keményebb volt a kubaki, akkor a csombordi gazdaképzőbe irányították, és ott kapott magas színvonalon a képzést gazdálkodási ismeretekről. Gyűjtőútjaim során nagyon sokszor ott szálltam meg, ahol az este élt, és kivétel nélkül mindig az adott család befogadott szállást adott éjszakára, és egy ilyen utam során a család kislánya rajzolt az én számomra, még 2 éves volt, és rajzolt egy almafát nekem, amitől én nagyon boldog voltam, de egy fekete-fehér rajzolt. 2 évvel később visszatérve, ő már óvodás volt, és megtanították neki, hogy hogyan kell almafát rajzolni. A 2 rajz teljesen különbözött. Az óvodáskori rajz már realisztikus volt, a gravitáció kíméletlenül húzta a föld felé a gyümölcsöket, de a 2 éves kori rajz egy nagyon ősi tudatállapotot tükrözött. Itt az almafák mind a korona belseje felé álltak, egy centrikus világképet őrzött, amilyen a régi öregek világképe is volt, hogy ők úgy gondolták, hogy a világnak van közepe, ahol ő él, az ő faluja, ahol a templom, iskolája, háza van, és ez a farajz analízis annyira mély ősi emlékeket bolygat meg, hogy a gyermekpszichológia is sokáig használt ezt a módszert. Egy olyan gyermek, aki nem tudja megfogalmazni definíciószerűen az őt ért bánatot, őt foglalkoztató problémákat, megkérik, hogy rajzolni egy fát. És a farajz alapján nézik, hogy milyen részeit rajzoltam a fának, koronáját, törzsét, gyökerét, ezeknek az arányát, irányait, és ebből ezen a képes nyelven lehet megérteni a gyermeket.
Életfa, életfa, életnek fája, az alatt szültelek erej a világra. Fának lombja árnyat kínált, gyönge ága fészked dajkált. Levelek közt felhő bujkált, fehér szellő lágyan fújkált. Életfa, életfa, életnek fája,
Az alatt szültelek erre a világra, életfa, életfa, életnek fája. Az alatt szültelek erre a világra, a madárkák ének lettek, ének szóval köszöntöttek. A virágok meghajlottak, gyöngyharmatot reját szúrtak. Életfa, életfa, életnek fája. Az alatt szültelek erre a világra. Néztelek, néztelek, gyermekem drága. Falat szültelek erre a világra.
Mi a véleménye a modern ember tudatával? Megérthető egy archaikus közösség?
Igen, csak időt kell rászánni, és hagyni kell, hogy a látásmódunkat felnyissák, kitágítsák. Nekem erre jó példa volt, amikor Székelyudvarhelyi első útjaim során az idős gazdák beszéltek körtöve fajtákról, vackorokról, vadkörtéről. Nem is értettem, hogy miről beszélnek, mert a modern szaknyelvi terminológia másképp működik. Úgy tartják nyilván, hogy a vackor és a vadkört egymás szinonimái. De ez a vidék megőrzött még egy olyan régi paraszti gyümölcsészeti tudást, ami valamikor az egész Kárpát-medencére jellemző volt. És sok-sok beszélgetés után értettem meg én is ennek a jelentőségét, és később ezeket középkori iratanyagokkal lehetett azonosítani, amikor a krónikásaink latin nyelven próbálták leírni azt a szót, hogy vackor, és egész körmondatokat fogalmaztak meg, hogy ezt az egy egyszerű szót, ami a magyar gazdák körében közismert, átültessék a hivatalos nyelvre.
Milyen formában őrzi meg az utókor számára a kutatásai eredményeit?
Nekem arra van lehetőségem, hogy leírjam a tapasztalatokat, illetve elmondjam másoknak, ha érdekli őket, illetve hogyha valaki régi fajtákat gyűjt, szeretne gyűjteményt létesíteni, mindenkinek örömmel adok fajta listákat, ha van lehetőség, hogy menjen, gyűjtsön, oltó veszélyt és oltja le a saját kertjébe.
Hogyha ön elé kerül két gyümölcs, amiből az egyik vad, a másik termesztett, melyiket választja és miért?
Minden gyümölcs érdekel, kíváncsi vagyok rá, de természetesen én a termesztett gyümölcsöt választanám, ha választani kell, mert ebben sok-sok nemzedéknek, nemesítőnek a tudásra és a jobb, szebb megalkotás a iránti vágyat tükröződik. Tehát tudjuk, hogy mindenki, aki kertet készít, valahol az ősi szándék munkálkodik benne, hogy a régi elveszett égi kertet pótoljuk valahogy a földi tartózkodás során.
Az ön számára mit jelent a gyümölcs, a gyümölcsfa?
Egy lehetőség az életben, ami megadatott nekünk, hogy az életnek minél több szépségét, változatát élhessük meg és élvezhessük.
Köszönöm a beszélgetést Szani Zsoltnak, aki készségesen mesélt a régmúlt idők gyümölcstermesztési gyakorlatáról, és ennek kapcsán a jelenben fennmaradt hagyományokról, valamint értékekről. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Ma Paja beadalaiból hallgattunk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ru honlapon is. Viszont hallásra!